Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett országos templomi gyűjtésből, valamint a Katolikus Karitás adománygyűjtő csatornáin keresztül több mint 133 millió forint támogatást gyűlt össze a kárpátaljai és a háború sújtotta területeken élők javára, ismertette a segélyszervezet országos igazgatója. Már 700 segélyszállítmányt juttattak el 4 év alatt, emellett az orvosmissziós csapat is rendszeresen látogatja a kárpátaljai lakosokat, gyermekeket, hogy szűréseket végezzen, segítséget adjon, ismertette Zagyva Rihárd. Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, válaszul arra, hogy Ukrajna 30 napja blokkolja a barátság kőolajvezeték működését, jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő szerint az így nálunk maradó gázmennyiséget hazai tározókban helyezik el, és a lépés célja hazánk energiabiztonságának védelme. A miniszterelnök a kormányülésen további intézkedéseket is bejelentett az olajblokád letörés érdekében, miközben mindenkit biztosított arról, hogy a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat fenntartják. A kormányfő már előzőleg közölte, hogy szerinte Ukrajna szándékosan üzemanyag hiányt idézne elő Magyarországon a választások előtt, hogy megbuktassa a kormányt, és Kijevnek kedves vezetőt ültessenek a helyére. Szintén hangsúlyozta, hogy az ország tartalékait feltöltötték, az olajblokádot megtörik, és nem támogatják Ukrajnát Brüsszelben addig, amíg Volodymyr Zelenszkij elnök nem tér észhez, ahogy fogalmazott. Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, a földgáztározók töltöttsége 9%-ra csökkent, szemben a magyarországi 24%-kal, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába, ismételte meg Szijjártó Péter is. Donald Trump támogatásáról biztosított Orbán Viktort a közelgő választáson a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. Jelentősen bővül a támogatott terápiák köre, közölte a belügyminisztérium. A kormány döntése alapján 83 új gyógyszer és terápiás lehetőség kerülhet be a támogatott kezelések közé, összesen mintegy 38 milliárd forint értékben. A befogadás előtt álló gyógyszerek jelentős része a daganatos megbetegedések kezelésében alkalmazandók, de kiemelt szerepet kapnak a modern génterápiás és neurológiai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek is. 135 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból 21 nagy kapacitású Stadler Kiss motorvonat állt forgalomba, ezzel a MÁV flottájában számuk 40-re nőtt, a 2017-25 közötti járműfejlesztési program egyik kiemelt elemeként. A vasúti közlekedés jövőjét a motorvonatok jelentik, mondta el a projektzáron Hegyi Zsolt, a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatója. Az üldözött keresztényeket támogató Hungary Health program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be Budapesten az Urániában. Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítőkeze, fogalmazott Aszbej Trisztán államtitkár. Maklári Ákos görög katolikus atya arról beszélt, a Krisztus követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A Hungary Health program 2017 óta több millió ember számára segített, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjükön maradhassanak. Végül az időjárásról, erősen felhős, borult lesz az ég, nyugaton tartós csapadék hullik, arrafelé több centi hó is eshet, a Dunától keletre záporok, hózáporok, esetleg zivatarok fordulhatnak elő, sokfelé erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. A püspökök Isten népét szolgálják és őrzik a hit kincsét. Leó pápa köszöntései a szerdai audiencián. A háború őrületében az életet minden szakaszában meg kell védenünk. Tiszteletre méltó Fulton Sheent boldoggá avatják szeptember 24-én St. Louisban. Belépett hozzá Isten alázata az angyali üdvözlet. Páter Vértes Ajai László emelkedése gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére.
Leó pápa katekézise. A püspökök Isten népét szolgálják, és őrzik a hit kincsét. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól kezdett katekézis sorozatában folytatta a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció elemzését.
Dopo averla presentata come popolo di Dio, oggi consideriamo la sua forma gerarchica.
Múlt alkalommal Isten népéről, ezúttal az apostolokról, valamint az egyházi hierarchia szerkezetéről fejtette ki gondolatait. Az Úr küldjön egyházába olyan szolgákat, akik égnek az evangéliumi szeretettől, minden megkeresztelt javának szentelik magukat, és bátor misszionáriusok a világ minden részén. A katolikus egyház alapját az apostolok jelentik, akik Krisztus akaratából, misztikus testének élő oszlopai. Hierarchikus felépítése az egységet, a küldetést és valamennyi tagjának megszentelődését szolgálja. Ez az egyházi rend örökösen az apostolokra épül, amennyiben ők Jézus feltámadásának hiteles tanúi, és maga az Úr küldte őket a világba, hogy hirdessék az evangéliumot minden kereszténynek. Miután az apostolok arra hivatottak, hogy hűen őrizzék a Mester üdvözítő tanítását, a tanítás, a megszentelés és a kormányzás feladatát Krisztus második eljöveteléig azok segítségével végzik, akik az apostolok nyomába lépnek lelkipásztori feladatukban. Ezzel az apostoli utódlással, ami az evangéliumban és a hagyományban gyökerezik, foglalkozik a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció harmadik fejezete, melynek címe az egyház hierarchikus alkotmányáról, különösen a püspökségről.
Il Concilio insegna che la struttura gerarchica non è una costruzione umana, funzionale all'organizzazione interna della Chiesa come corpo sociale, ma una divina istituzione.
A zsinat azt tanítja, hogy a hierarchikus szerkezet nem emberi építmény, ami az egyházon belüli szerveződést szolgálja, mint társaságot, hanem egy isteni intézmény, aminek az a célja, hogy az idők végezetéig fenntartsa a küldetést, amit Krisztus adott az apostoloknak. Leó pápa megjegyezte. Az a tény, hogy ezt a témát a harmadik fejezet tárgyalja, miután az első kettőben kifejtették az egyház valódi és saját lényegét, nem jelenti azt, hogy a hierarchikus felépítés egy későbbi elem lenne Isten népéhez képest. Amint azt az Adgentes Decretum megállapítja, az apostolok lettek az új Izrael csírái, és egyben a szent hierarchia kiinduló pontjai, mint a Krisztus húsvétja által megváltott közösség a világ üdvösségének eszközeként. Ahhoz, hogy megértsük a zsinat szándékát, ajánlatos figyelmesen elolvasni a Lumen Gentium kezdetű zsinati dekrétum harmadik fejezetének címét, az egyház hierarchikus alkotmányáról, különösen a püspökségről, ami kifejezi az egyház alapvető szerkezetét, melyet az Atya Istentől kapott, fia által, és ami a Szentlélek kiáradásával teljesedett be. A zsinati atyák nem úgy akarták bemutatni az egyház intézményes elemeit, ahogyan azt az alkotmány szó sugallhatná a mai modern értelmében véve. A dokumentum ehelyett a szolgálati vagy hierarchikus papságra koncentrál, ami nem csak fokozatilag, hanem lényegileg is különbözik egymástól. Egymásra vannak rendelve, mert mindegyik a maga sajátos módján Krisztus egy papságából részesedik. A zsinat tehát azt a szolgálatot taglalja, amit a szent hatalommal felruházott férfiaknak ad át az egyház szolgálatára. Ezen belül is a püspökség, a papság, a diakonátus szintjeit vizsgálja, mint ugyanannak az egyházi rendnek a fokozatait.
Con l'aggettivo gerarchica, pertanto, il Concilio vuole indicare l'origine sacra del ministero apostolico nell'azione di Gesù, buon pastore, nonché i suoi rapporti interni.
A hierarchikus jelzővel ezért a zsinat az apostoli szolgálat egyházi rendjét kívánja jelölni, Jézus a jó pásztor működésében, valamint belső kapcsolatait. A püspökök mindenek előtt és rajtuk keresztül a papok és a diakónusok olyan feladatokat, latinul munere, kaptak, hogy mindazok, akik Isten népéből valók, s ezért valóságos keresztény méltóságnak örvendenek, szabadon és rendezetten törekedve ugyanarra a célra, eljussanak az üdvösségre. 14. Leó pápa így folytatta katekézisét. A Lumen Gentium több helyütt és hatékonyan emlékeztet ennek az apostoli küldetésnek a kollegiális és közösségi jellegére. Hangsúlyozza azonban, hogy a hivatal, melyet az Úr népe pásztoraira bízott, igazi szolgálat, melyet a Szentírásban hangsúlyosan diakóniának, azaz szolgálatnak neveznek. Így megértjük, hogy Szent VI. Pál 1964-ben miért úgy mutatta be a hierarchiát, mint a Krisztus szeretetéből született valóságot, hogy beteljesítse, terjessze és biztosítsa a hit, a példák, parancsolatok, karizmák kincsének teljes és termékeny átadását, amelyeket Krisztus hagyott egyházának. Leó pápa végül így fohászkodott a szerdai audiencián. Kedves testvérek, imádkozzunk az Úrhoz, hogy küldjön egyházába olyan szolgákat, akik égnek az evangéliumi szeretettől, minden megkeresztelt javának szentelik magukat, és bátor misszionáriusok a világ minden részén.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa, a háború őrületében az életet minden szakaszában meg kell védenünk.
In un tempo segnato dalla follia della guerra, è importante difendere la vita dal concepimento al suo naturale tramonto.
A háború őrületével jellemzett időszakban fontos megvédeni az életet a fogantatástól a természetes végéig. Hívta fel a figyelmet a pápa március 25-én az általános kihallgatáson a Vatikánban, amikor a lengyelül beszélő hívőkhöz intézett köszöntésében emlékeztetett az életszentségének napjára. Lengyelországban az életszentségének napját minden évben március 25-én ünneplik. 2004-ben hozták létre, hogy egybeessen az egyházban ezen a napon tartott gyümölcsoltó boldogasszony ünnepével. A francia zarándokokhoz intézett szavaiban a Szentatya arra szólította fel az egyház pásztorait, hogy buzgón hirdessék az evangéliumot, és segítsék a keresztényeket, hogy aktívan köteleződjenek el a béke világának építése mellett. Ezt a felhívást a pápa kiterjesztette minden hívőre, majd emlékeztette az arabul beszélő hívőket, hogy minden keresztény arra hivatott, hogy szeretettel teli tanítvány és bátor hírvívő legyen, hogy hirdesse az evangéliumot az egész világon. Végül 14. Leó pápa, felidézve a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepét, azért imádkozott, hogy ez a nap mindenki számára meghívás legyen arra, hogy kövesse a boldogságos Szűz Mária példáját, hogy mindig készen álljon Isten akaratának végrehajtására. Tiszteletre méltó Fulton Sheent boldoggá avatják szeptember 24-én St. Louisban. Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa mutatja be a boldoggá avatási szentmisét 14. Leó pápa képviseletében. Miután hősies erényeit elismerték, 16. Benedek pápa 2012-ben tiszteletre méltóvá nyilvánította Fulton Sheen érseket. 2019-ben Ferenc pápa dekrétumában elismerte a közbenjárása által bekövetkezett csodát. Ez az elismerés nyitotta meg az utat Sheen érsek boldoggá avatása felé, amelyet követően elnyeri a boldog címet. Fulton Sheen érsek dinamikus prédikációiról volt ismert, különösen a televízióban és a rádióban. Fulton Sheen 1895. május 8-án született egy ír családban, El Pasóban, Illinois államban, az Egyesült Államokban. 24 éves korában fedezte fel papi hivatását, és 1919-ben szentelték pappá. Felsőfokú tanulmányait a Washingtoni Amerikai Katolikus Egyetemen, Belgiumban a Löweni Katolikus Egyetemen és a római Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen folytatta. 1926-ban visszatért az Egyesült Államokba, és az Amerikai Katolikus Egyetemen kezdett tanítani. Ezt a pozíciót 1950-ig töltötte be. Fulton Sheen 1951 és 1969 között a New York állambeli Rochester püspöke volt, majd 6. pápa 1969-ben kinevezte Newport címzetes érsekévé. Tehetséges tanárként és előadóként Fulton Sheen prédikációit nagyra értékelték. 1930-tól részt vett a The Catholic Hour, a katolikus óra című vasárnapi rádióműsorban, amely népszerűségének csúcsán becslések szerint 4 millió hallgatót ért el. 1951-ben elkezdte vezetni a hittel kapcsolatos témákkal foglalkozó heti televíziós sorozatot, a Life is Worth Living-et, Érdemes élni az életet, amely mintegy 30 millió nézőt vonzott. 84 éves korában, 1979. december 9-én hunyt el New Yorkban. Belépett hozzá. Isten alázata az angyali üdvözlet. Páter Vértesaljai László emelkedése gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére.
Az angyal bement hozzá. Adja hírül Lukács evangéliuma a fenséges hírt. Gábriel angyal Isten követeként hírt visz, ez az annunciáció, de a názareti szűzzel folytatott beszélgetése során kioldódik magának a hírnek a tartalma, és Mária igennyére, a Szentlélek szárra és a magasságbeli ereje borítja be őt. Abban a názáreti apróházban testesült meg az ige. Lorétói káplán vagyok. Márke és Abruzzo térségének magyar lelkipásztora, ezért gyakran térdelek a lorétói bazilika Casa Santa kápolnájában, az egykori názáreti házban, ahol a világ megváltásának nyitó eseménye megtörtént. Az oltár fölötti felirat olvasata mindig ugyanazt a gyönyörűséges mély megrendülést váltja ki bennem. Hic verbum incarnatum est. Itt testesült meg az ige. Csak a szememmel simogatom az ősi köveket és téglákat, amelyből összerótták egykor a házat. Tudom, hogy annak héber, görög és latin karcolatai az első századok keresztényeinek hitvallását őrzik, és a pórusokban megmaradt pollének pedig az egykori Galilea flóra térképét adják. Ha valahol lehet tiszta szívvel úrangyalát imádkozni, bizony mondom nektek, itt test és lélek együtt zengi az angyalszót és a Míriámos igent. Ide lépett be az angyal, és került Máriával egy szintre. Itt megállok, és nagy levegőt veszek, mert a megközelíthetetlen, aki elérhetetlen fényben rejtezik, a kimondhatatlan, kinek szavára mindenek lettek, most a küldötte révén valójában ő maga lép abba a tenyérnyi házba, és áll együtt az Isten és ember. Ilyen konstelláció, kegyelmi együttállás utoljára az Édenkertben történt, a hajnali lágy szellőben. A teremtés óta eltelt idő ezt a pillanatot áhította, és a teremtés alkotta valamennyi földarab, erről álmodott, hogy a hátát tartsa a belépőnek, mert áldott, aki az Úr nevében jő. A názareti házból való Jézus éppen jeruzsálemi bevonulásakor az egész szent városa kiterjeszti az első üdvözlet kegyelmét. Puha ruhadarabok terülnek szőnyekként lába elé, és zöldellő faágok idézik a paradicsomot. A mostani virágvasárnap el ne felejtsük a mély olvasatot, a jeruzsálemi bevonulást megelőzte a názáreti introitus. Az örök Isten, aki mindenek előtt létezik, belép először is az időbe, és alázattal odaméri magát, 6 hónappal az Erzsébetben történtek után. Az inkarnáció, temporalitas és ubikáció, magyarul a megtestesüléssel az emberélet Isten az időbeliség és térbeliség dimenzióját ölti magára. Időbe szorul az alfa és az omega. Elindul, kezdetét veszi Jézus órája, amelyből csak időnként szól ki. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Utalva eredetére, vagyis teremtetlenségére. Valójában az egész kinyilatkoztatása nem is más, mint végtelenségének beleoldása véges földi és emberi valóságunkba, másfelől pedig ennek az esendő emberének a fölemelése a transzcendens istenibe. Mindenhez Mária a kapu. Isten nem vette be erővel a földet, nem foglalta el, hanem megállt a kapunál és kopogtatott. Így lépett be. És ez az Isten felülmúlhatatlan alázata. És hogy ez a kapu éppen egy lányka, Názáret Máriája, ez megint Isten stílusa, amely ideológiától mentesen szabadon jár el, mint egy erőre jelezve az ő opcióját, amely a férfi-nő rendjében a partneri kapcsolatban első helyre teszi az asszonyt, és mint egy ennek a döntésnek meghosszabbításaként saját teste az egyházis asszony, anya. Egy szinten tehát a két arc, Gábrielé és Máriáé. A találkozás tekintetváltás, respektus, ahogy a szűz a Magnificatban énekli. Quia respexit humilitatem ancillae sui, excenim exoc beata me dicent omnes generationis, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hiddet engem minden nemzedék. Názáret hallatlan csodája, Isten kiszolgáltatottsága. Akarod-e te, kicsi Miriam, hogy beléphessek a szívedbe? Hangzik a Szent Háromság Isten kérdése, mire érkezik Mária válasza az egész emberiség nevében. Igen, legyen nekem a te igéd szerint. Ez a lényegi kérdés 33 évvel később megismétlődik. Akarjátok-e őt? S Pilátus Jézusra mutat, mire elutasító válasz érkezik. Ám tudjuk, hogy a fiával együtt felment a ausvéti ünnepekre az anyja is. Ott van tehát Mária a kiabáló tömegben, és mivel a fia órája, az ő órája is, ezért legalább ő, legalább egy valaki, de egy valaki ismét, biztosan igent mondott. Egy vérfolyásos, hétfájdalmú anya, akinek csendes igenje 3 nappal később fölzúgott az egész földkerekségen, igen, mert Isten úgy szerette ezt a világot, benne azt a názáreti lányt, hogy ők ketten együtt adták oda édes gyermeküket a világnak. Hiszem, hisszük, hogy a világ ma is ebből él.
Páter Vértes Ajai László elmélkedését hallották Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Szűz Máriáról elmélkedik Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2021. június 9-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most arra keressük közösen a választ, hogy mit jelent nekünk, nektek Mária, mennyiben tekinthető ma is példaképnek, mit jelent a helyes Mária tisztelet, vagy mit gondoljunk a Mária jelenésekről, a Máriához kapcsolódó csodákról. Először is arra kérlek benneteket, hogy vegyétek számba, ti hol találkoztatok, vagy találkoztok Mária képekkel, ábrázolásokkal, Mária poszterekkel?
Hát például a kollégiumban a képek, a kápolnában.
Én dédmamámnál is, vagy akár gyertyán láttam már.
Az én nagymamámnak is van egy ilyen medálja, ami Máriát ábrázolja, úgyhogy nála is, hát illetve először a templomokban találkoztam Máriával, valamint a szent képeken.
Mária alakja megjelenik kisméretű, hordozható tárgyakon, ékszerként viselhető kiegészítőkön is, ugye nem csak szobrokon, képeken. Szerintetek-e tárgyak viselője, vajon mit fejezhet ki Máriás darabjaival?
Nyilván a vallást, meg a világnézetét egy embernek, de ugyanakkor lehet, hogy valami személyes dolgot jelent számára. Biztonságot ad neki.
Lehet, hogy ezek a tárgyak segítik, át a mindennapok nehézségein erőt adnak.
Viki?
Hát egy végső célban emlékezteti erre, egy jó irányra például.
Igen, én támaszul segítségül szolgálhat sokunk számára. Mária alakja akár egy ékszeren, egy medálon. Ti egyébként viseltetek, vagy viseltek valamilyen keresztény jelképet magatokon? Vagy van a személyes környezetetekben egy-egy ilyen jelzés értékű hitünkre utaló tárgy?
Hát ugye a kollégiumi szobákban is találkozhatunk Mária képpel, vagy a folyosón, illetve nekem van egy karkötőm, ami fából készült, és egy kis Mária medál van rajta.
Gabi?
Nekünk is van otthon, vagy a családban hasonló tárgyunk, úgyhogy ott már találkoztam vele.
A kollégiumi szobákban a kereszt van a falon.
Talán ti is láttatok, hallottatok már a csodás éremről. Ez egy Máriát ábrázoló kegytárgy, kegyérem, amely birtokosának személyes tulajdonát képezést, a tulajdonos általában magával is hordja ezt a tárgyat. A kegytárgyak, így a kegyérem is alapvetően az egyéni vallásosság áhítatát elősegítő dolog. Szoros értelemben kegyelmeket közvetít ez az érem, melyen általában Jézus, a boldogságos Szűz Mária, a szentek képei vagy egy keresztény szimbólum szerepel. A csodás kegyérmet Labouré Szent Katalin kapta, akinek 1830. novemberében a szűzanya megjelent, és megbízást adott neki, hogy készítessen érmet az itt megadott minta szerint. Azt mondta a szűzanya neki, hogy akik ezt viseli, nagy kegyelmet fognak kapni. Két év múlva aztán a párizsi érsek jóvá hagyta a szűzanya szándékát, a jelenést, és használatát, az érem viselését az egyház is aztán jóvá hagyta, sőt a szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte. Luca, kérlek, olvasd fel Labouré Szent Katalin vallomását a csodás érméről.
A szent szűz félgömbben állt. Hófehér ruhája a hajnalpapír színébe játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek. E gömb jelenti az egész világot és minden egyes embert. A szűzanya ujjain égköves gyűrűk fénysugároztak a földre. Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. Majd eltűnik a kis gömb. A Szent Szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, akik hozzád menekülünk. Készítes érmeket erre a mintára. Akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek. Hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok keresztel, alatta a két szent szív, Jézusít a viskoszorúval és Máriáit törrel rátszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell-e ide is felírás, hallom a feleletet, az M és a két szív eleget mond. Ezzel a jelenés véget ért.
Kegyérmeket, rózsafűzért, szentképeket sokan viselnek, sokunk környezetében találhatunk ilyen tárgyakat. Az, hogy ezek a tárgyak kegytárgyak, vagy egy amulett szerepét töltik-e be tulajdonosok életében, hogy kegytárgyak maradnak-e, vagy varázseszközökké, amulettekké válnak, hogy Isten felé vezetik-e viselőjüket, vagy babonasság maradnak, nagymértékben éppen viselőjük szándéká lelkületén múlik. Mit gondoltok az autók visszapillantó tükrére akasztott rózsafűzéreket, tekinthetjük-e kegytárgyaknak, vagy inkább az amulettek szerepét töltik be?
Szerintem egy rózsafűzér az inkább kegytárgy, mert szerintem jobban kapcsolódik a valláshoz, mint egy amulett a keresztény valláshoz.
Szerintetek mikor funkcionál ez a rózsafűzér kegytárgyként ott ennek az autósnak, a sofőrnek az életében? Hát szerintem itt a tárgynak a használata sokat elárul róla.
Hogyha tényleg imádkozni szeretne.
Igen. Mondjuk ezt vezetés közben én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mosolgatja a kezében, de egyébként mosogatás nélkül is lehet rózsafűzért mondani, akkor az egy kegytárgy. És mikor amulett? Szerintem nagyon sok esetben egyébként inkább amulett. Amikor teljesen mindegy, hogy egy bólogató kutya van az autóban, nem, vagy egy nem tudom, ilyen illatosító, vagy egy rózsafűzér, csak egy ilyen díszítő funkciót lát el. Esetleg, ahogy így említettétek, Isten azzal a szándékkal teszik oda, hogy itt van ez egy, talán még egy megszentelt rózsafűzér is, biztosan megvéd majd bennünket a karamboltól, a szerencsétlenségtől. Ugye akkor inkább ebbe az amulett kategóriába tartozik. Mi lehet a különbség amulett és kegytárgy között? Itt már a Luca utalt rá, a Gabi is. Nehéz ezt megfogalmazni, de próbáljuk meg, tegyünk rá kísérletet.
Hát az amulett az inkább vagy a pogánsághoz, vagy valami teljesen más valláshoz kapcsolódik, és nem a kereszténységhez.
Jól látjuk, hogy valóban nem könnyű különbséget tenni amulett és kegytárgy között, különbséget tenni az isteni kegyelemben, a szentek közbenjárásában való bizakodás és a babonaság között. A tisztánlátást segíti a katolikus lexikon szócikke, amely a következőket írja az amulettről. Viki, felolvasnád nekünk?
Az amulettek viselői mágikus erőt, oltalmazó vagy szerencsét hozó varázserőt tulajdonítanak a tárgyaknak.
Ugye az amulett egyfajta varázstárgy, amivel én magam varázsolhatok, befolyásolhatom az égi erőket, hatalmakat, végeredményben én leszek általuk a saját szerencsém megalkotója. A kegytárgyak, vagy az előbb említett kegyérem ezzel szemben a tisztelőjét, viselőjét mindig Istenhez vezeti. Elősegíti az egyéni áhítatot, sajátos feltételek mellett kegyelmet közvetítenek ezek a tárgyak. Ez a fajta tisztelet, áhítat nem alkalmas Isten befolyásolására. Sokkal inkább arra tanít meg minket, hogy alázatosan és hittel megnyíljunk Isten akarata felé. Ezáltal el tudjuk fogadni Isten ajándékait, üdvösségre vezető kegyelmét. A csodás érem viselőinek nem azt ígéri a szűzanya, hogy a meghatározott fohász elmondásával, mint egy varázsigével Isten meggyógyítja őket, megoldja a problémáikat, vagy megváltoztatja az életüket. Épp ellenkezőleg, a szűzanya Isten kegyelmét ígéri azoknak, akik kérik azt. Azok számára szól az ígéret, akik nem önmaguk erejében, hanem Isten szeretetében bíznak. Akik mernek ráhagyatkozni, a szűzanyához hasonlóan, Isten akaratára, tervére. A csodás érme, a kegyhelyek látogatása, a zarándokutak, az áltatosságok nem ígérik, hogy Isten beteljesíti vágyainkat, elképzeléseinket, Isten megoldja nehézségeinket. Sőt, ha megnézitek a csodás érme hátoldalát, ott van rajta a kereszt jele, valamint Mária is Jézus szenvedő szíve. Ez bizony figyelmeztetés számunkra is. Nehézségeinket, szenvedéseinket, problémáinkat nekünk is, a Mesterhez és Szent Anyához hasonlóan hordoznunk kell. De nem egyedül, hanem velük együtt. Az élet megpróbáltatásait velük közösen cipelhetjük, hiszen Jézus a mi szenvedésünket is a kereszttel együtt a vállára vette. Isten szabadító erejében bízva, mondhatjuk Jézussal együtt szorongatott élethelyzetükben. Abba, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, a szenvedés kehét, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azt mondhatjuk tehát, hogy alapvetően nem magában, a tárgyban kell a különbség okát látni, hogy valamit amuletnek vagy kegytárgynak tekintünk, hanem annak viselőjében, a tulajdonosának a lelkületében. Ti milyen mai élő vagy régebben élt nőkre tekintetek fel? Kik a példaképeitek, kik azok a nők, akik példájukkal segítenek benneteket?
Hát nekem édesanyám és a nagymamám, mert ugye én csak tőlük látom ezt az anyai képet, és egy kicsit talán bennük is megtalálom számomra Szűz Máriát, úgyhogy én mindenképpen rájuk tekintek példaképként.
Gabi?
Én is ugyanígy édesanyámra tekintek példaképként, mint Luca.
Szerencsések vagytok. Viki?
Én is szintén édesanyukámra és a nővéremre tekintek példaképként. Én még talán Lizői kis Szent Terézt mondanám, mert őt választottam védőszentemnek, amikor bérmálkoztam, és nagyon sok ponton tudok az életével azonosulni, és sok hasonló dolog történt velem is az életben, mint vele. És szerintem egy csodálatos nő volt.
Szentek mindig a segítségünkre jönnek. Úgy azt gondolom, hogy szerintem Szent Erzsébet mindnyájunk számára egy nagyon kedves szent. Szerintem még egy ilyen izgalmas nő alak a Merici Szent Angéla, egy nagy utazó nő.
Szent Johanna esetleg?
Az egyház azért, hogy mindig segítségünkre van, nagyszerű asszonyokat tár elénk. Azt gondolom, hogy manapság egy fiatal lánynak nagyon nehéz azonosulni egyébként Mária alakjával, holott sajátos élethelyzetéből adódóan talán éppen a fiatal nőkhöz áll a legközelebb. Szerintem, ha megnézzük Mária ábrázolásait, képeit, azt, hogy hogyan látta őt a történelem során az egyház, a hívek közössége, akkor talán közelebb kerülünk az ő példájához, és talán jobban tudunk azonosulni is vele. Arra kérlek benneteket, hogy elevenítsétek fel ezeket az ábrázolásokat. Milyennek látjuk, milyennek látjátok Máriát a képek alapján?
Édesanyaként vagy királynőként is szokták ábrázolni. Ugye fiatalnak ábrázolják. szépnek tekintik.
Szerintem egy kicsit csodálatos és természetfeletti, az arconása is olyan tökéletesek, és a kisugárzása is olyan mágikus.
Jó szeme van a Lucának, észrevette, hogy Máriának valami különlegessége van.
Hát olyan kiemelkedő, olyan erős és szép kisugárzása van.
Milyen szerepekben látjuk őt a képeken?
Láthatjuk őt Magyarország királynőjeként, a Szent Anna templomok oltárképein.
Igen, ott általában mit csinál, milyen szituációban van jelen?
Az édesanyjával együtt tanul.
Vagy pedig a köpenye alatt húzódnak meg az emberek.
No, egészen jól összeszedtük, hogy Máriának minden sokféle arcát ismerjük, és minden arcából azt mondtátok, hogy sugárzó szépség, ami egészen különleges báj és erő árad. A képeken találkozunk Máriával, tehát mint Madonna, akár úgy is, mint egy szoptató édesanya. Láthatjuk őt, mint Regina, mint egy királynő, de látjuk őt az angyali üdvözlet jelenetében szolgáló lányként, a vizitáció jelenetében pedig segítőként. Látjuk őt imádkozni és tanulni, fájdalmasan sírni piétaként, vagy segítő, közbenjáró szentként is. Milyen élethelyzetek azok, amelyekben azonosulni tudnátok Máriával?
Feltekinthetünk rá a szerelem miatt, mert kapcsolata Józseffel egészen különleges, és József tényleg igazán szereti, és szerintem csodálatos ez a bizalom, ami közöttük van, hogy József elfogadja Máriát, és bár nem azonnal, de hisz neki a természet feletti történések ellenére is, mert azért ez nem mindennapi, hogy ugye fiút fogan, és szerintem azért ehhez nagyon nagy bizalom és szeretet kell.
Mária és Szent József a szerelmeseknek egy abszolút mintaként szolgálhat. Különösen ez a lányok számára lehet szerintem érdekes, hogy vajon találnak egy olyan partnert, aki Szent Józsefhez hasonlóan őket tényleg függetlenül önmagukért tudja szeretni. Milyen más szerepekben tudunk azonosulni Máriával?
Igen, mondott az ismeretlenre, és ugye ezzel kockáztatta a jövőjét, úgyhogy szerintem ez egy elég bátor cselekedet volt tőle.
Vagy például a tanulásban, mert bátorító látni, hogy Máriának is tanulnia kellett, hiszen ő sem született zseninek, és nem csak otthon, hanem a háztartásban és a gyereknevelésben is bölcs volt, és Jézus rábízta a születő egyházat is.
Mit tanulhatunk tőle imádság tekintetében? Hogyan imádkozik Mária?
Ő folyamatosan párbeszédben van Istennel, és mindig készre odafigyelni. Mindig meghallja a szavát. Elfogadja Isten akaratát.
Igen, igen. Ez tényleg egy nagyon fontos mondat, amit a Luca mondott, hogy a Szűz anya nem úgy imádkozik, nem azért imádkozik, hogy az ő személyes akaratát már pedig igenis teljesítse a Jóisten, mert ő egyébként is milyen jó fej volt, hogy a Szent Fiát a méhébe fogadta, ugye? Mégis is mondhatná ezt is. Hanem mindig kész arra, hogy elfogadja Isten akaratát. Aztán látjuk őt királynőként. Ugye mi szerintem legutoljára óvodában szerettünk volna királynők lenni, de akkor nagyon. Mégis talán így mond nekünk Mária királynőként is valamit. Hogy lehetünk mi most királynők? Milyen lenne egy jó királynő most?
Felelősségteljes, odafigyelő, gondoskodó.
Ugye őt úgy is tiszteljük, mint magyarok nagyasszonyát. És ugye az az érdekes, hogy kvázi úgy tekintünk rá, mint Magyarország királynőjére. És a király személye mindig az, aki kifejezi az ország egységét. És így Máriára tekinthetünk úgy is, mint aki kifejezi az ország egységét, de legalábbis megteremti az országért cselekvő felelősséget érző emberek közösségét. Ebben egészen biztos vagyok. Aztán van említette itt, aztán a Viki, a Mária ábrázolásoknál, hogy van egy olyan típus, ez a köpönyeges Madonna, amikor a Mária szép nagy köpönyege alá behúzódnak az emberek. Mit fejezhet ki ez a kép?
Az ő segítőkészségét. A nőkhöz különösen a segítőhivatások állnak közel, például a tanítónő, óvónő, orvos vagy ápolónő, és Mária az, aki figyel másokra, észreveszi mások nehézségeit, problémáit, és hatékonyan ő maga segít, mint amikor Erzsébethez utazott látogatóba, vagy hídként közvetíti, és közbejár, mint a kánai menyegző.
Tehát Máriától tanulhatunk, hogy Segíthetünk úgy is, hogy mi magunk adjuk meg a segítséget, de segíthetünk úgy is, hogy mint egy híd, ugye megteremtjük a tényleges segítő és a rászorult között a kapcsolatot. Közbejárunk érte. Aztán említettétek, Mária nagyon-nagyon sok képen, talán leginkább anyaként ismerjük. Milyen anya lehet egy szűzanya? Mi az, amit tanulhatunk tőle?
Mindent képes volt feltenni a gyermekéért és a családjáért. Ott hagyta otthonát is, amikor Egyiptomba kellett menekülnie kis Jézus miatt. És ugye végig kíséri a fia útját küldetésért, és akkor is, amikor nem érti őt, mindig segít neki.
Igen, ugye nem is tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan kapcsolat az életünkben, ez az anya-gyermek kapcsolat, amikor valóban képesek vagyunk teljesen lemondani önmagunkért egy másik személy javára. És a szűzanyától ezt is nagyon szépen láthatjuk, ahogy ő végig kíséri Jézus útját, végig segíti őt. És az az érdekes, hogy akkor is, amikor nem érti, hogy ugye amikor a 12 éves Jézus ott a templomban van, és a Mária úgy érzi, hogy nagyon nem ott van, ahol neki lennie kellene, mert hogy miért nincs ott a szoknyája mellett, miért nem tud róla. Tehát nem is érti, amit akkor ott Jézus beszél és tanít a zsinagógában, mégis elfogadja. Azért látja Mária, hogy Jézusnak sok rajongója van, nagy rajongótábora van, de nagyon komoly ellenfelei is. És egészen biztos vagy benne, hogy nagyon nehéz volt elfogadnia Jézusnak a szenvedését is. Itt említettem, hogy van egy ilyen képtípus, ugye ilyen szerepe Máriának, amikor ő nem boldog anya, nem a mennyek királynője, hanem nagyon-nagyon esendő ember. Melyik ez a kép?
Hát amikor kétségbeesve keresi a 12 éves Jézust a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában, vagy amikor végig kíséri fia szenvedés történetét, és végig ott van vele a keresztúton.
Illetve van egy ilyen képtípus, ez a Piéta, ugye ismerjük a híres képet is, vagy szobrot is, alkotást, amikor a szűzanya ugye a halott Jézust tartja az ölében. Úgyhogy látjuk, hogy Mária a fájdalomban is velünk van, teljes emberként, anyaként éli át a mi fájdalmunkat is. A nehéz pillanatokban is így aztán igazi barátnőre lelhetünk benne. Hiszen ebben a fájdalomban benne van mindnyájunk félelme, mindnyájunk ki, akik féltjük szeretteinket, és ezzel nem csak szeretteinket, hanem a kapcsolatainkat, vagy a családunk egységét. Mária alakja itt a képek segítségével szépen megelevenedett előttünk, egészen élőve, élővé varázsoltuk itt az ő alakját. Talán ő is helyet kap a szobánk falán, mint nagy ideál, talán befogadjuk őt az otthonunkba. János apostol ír evangéliuma végén Jézus utolsó rendelkezéséről, ez így szól. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán tanítványhoz fordult. Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Azt mondja János apostol, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Azt gondolom, éppen erről kell, hogy szóljon a mi Mária iránti tiszteletünk is. A Mária képek és szobrok, a rózsafűzér használata, a csodálatos érmék viselése. Mária befogadását kell, hogy megjelenítsék. Nem is annyira az otthonunk falai között, hanem sokkal inkább a szívünkbe, a Máriával való azonosulásunkat kell, hogy kifejezze. Azt kell, hogy kifejezzék ezek a tárgyak, hogy olyanokká akarunk válni, mint Mária, mert ő a mi ikonunk, a mi segítő példaképünk, keresztény és női identitásunk formálója. Amikor felveszünk egy Máriás érmét, vagy kezünkbe veszünk egy rózsafűzért, akkor ennek bizony többet kell jelentenie annál, mint hogy kifejezzük vele hitünket, vagy biztosítjuk vele Mária védelmét, pártfogását. Valójában Mária alakját kell magunkra öltenünk. Olyanná kell válnunk, mint Mária. Ahogy ti is mondtátok, Mária segít bennünket tiszta és igaz szerelmessé, édesanyává, gondoskodó királynővé, közösségszervezővé, a család összetartójává, bölcsé és felelős vezetővé válnunk. És velünk van a szenvedésben és a halálunk óráján is. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Sík Sándor versével köszöntjük a szűzanyát.
Sík Sándor, áldott az asszonyok között. Mentére merre húzódott az ösvény, Galileának napasszalt a földjén, és kivirágzott lépteid nyomán, bokavérző hegyes tartomány. A sziklák Isten verte szurdokán, tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó mész fakadt, a ciszternákban élő vízű patak. És a porszemecskék még sarúdra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden, mentél és mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlenül mély volt és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag égbolt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe, újacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott. S néva volt még ő is, az egyetlen, szíved alatt élő érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, amely mindent belengi. Erzsébet sem a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűzhelyednél. Virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Adásunk a 2021. június 9-i műsorunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. A Beszélő Könyvek című irodalmi sorozatunkban Jules Verne, a Dunai Hajós című regényének 5. része hangzik el. Majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a régiónk sporthíreit. 2:05 a Szószólóban folytatjuk az előző műsorunkban megkezdett beszélgetésünket Böszörményi Gergellyel, ezúttal a lemezkiadói tevékenység kerül a középpontba. 2:50 a Lélek szavában a következő szentírási részről elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános atya. Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című sorozatunk. Ebben Rangóni Gábor és Nagy Lucsei Orbán egri püspökökről Budapéter atyát, teológiai tanárt, rádiónk elnökét hallják. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb, holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Semmilyen véges dolog nem tudja kioltani belső szomjunkat, mert Istenért teremtettünk, és nem találunk megnyugvást, míg meg nem nyugszunk ő benne. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter, Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Budapéter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
bennetek lakik annak lelke, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti, bennetek lakó lelke által. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Szent Pál levelében az a test szerint élő ember, aki a bűn rabja, aki nem lehet kedves Istennek. Az ilyen ember úgy véli, hogy nincs szüksége sem Istenre, sem embertársára, elég önmagának. Akiben azonban Isten lelke lakik, vagyis aki Krisztushoz tartozik, azt már nem a bűn irányítja, hanem Isten lelke élteti. Ugyanaz a lélek, aki Krisztust támasztotta föl, és akiben mi is bízunk, hogy halandó testünket Istenben való örök életre támasztja. Az élet az Isten keresés ideje, a halál az Istenre találás ideje, az örökké valóság az Isten birtoklás ideje, mondta Szalézi Szent Ferenc. A Szentírás azt mondja, hogy Jézus Krisztus a kezdet és a vég, kezdete és vége a napnak, életünknek és a világnak. Hogy belőle élünk, tőle jövünk és hozzátérünk vissza. Hogy ez az összekuszált világ a maga okosságával, gőgével és nyomorúságával semmi másban, csak benne talál erőt, értelmet és célt. Urunk Jézus Krisztus, te valóságos ember voltál, és megsirattad barátodat Lázárt, majd örök isteni hatalmaddal életre hívtad sírjának mélyéből. De megszánta az emberiséget is velünk érző szíved, és titokzatos szentségek által új életre szólított híveidet. Ezért dicsőítünk, magasztalunk, és boldogan áldunk mindörökké.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,